Jézus Krisztus mondta, én vagyok a feltámadás és az élet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. 90. Zsoltárunkat keressük meg, és az első verszakát énekeljük együtt. 90. Zsoltárunk így kezdődik. Te benned bíztunk elejétől fogva. Uram, téged tartottunk hajlékunknak. Foglaljuk el a helyünket, és keressük meg a 236. dicséretünket, 236. énekünket énekeljük mind a 7 verszakával. Mindenek meghallják, és jól megtanulják, kik segedelmüket nem Istentől várják. Nincsen Isten nélkül segítség és üdvesség. a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely most Jób könyvéből hangzik hozzánk, a 6. fejezet első 4, valamint a 11-től a 14. és a 24-től a 26. versig terjedő szakaszokból.
Ekkor megszólalt Jób, és ezt mondta: Bárcsak igazán mérnék meg elkeseredésemet, szenvedésemmel együtt tennék mérlegre. Bizony, súlyosabb a tenger homokjánál, ezért voltak balgák szavaim. Mert a mindenható nyilai vannak bennem, mérgüket iszta lelkem, és Isten rettentései sorban elérnek engem. Honnan vegyek erőt a várakozásra? Mi lesz a végem, ha meghosszabbodik is életem? Nem vagyok olyan erős, mint a kő, nem értből van a testem, hát nem kapok segítséget, el van zárva tőlem a szabadulás. Tanítsatok, és elhallgatok, értessétek meg velem, miben tévedtem. Milyen fájdalmas az őszinte beszéd, de mire való örökös feddésetek? Szavakért akartok megfeddeni, hiszen a szélnek szól a kétségbe esett ember.
A mi Úrunk Istenünk tegye áldotta az ő igéjét életünkben, mi pedig az ő szavának ne csak a hallgatói legyünk, hanem megtartói is. Helyünket elfoglalva, válaszoljunk Isten megszólító szavára. Hálát adunk neked, Úrunk Istenünk, azért, hogy itt lehetünk most is a te házadban. Köszönjük neked, hogy téged bármikor megszólíthatunk. Akkor is, amikor a szívünk tele van örömmel, hálaadással. S milyen kedves neked az, hogyha a mi hálánkat megfogalmazzuk, imádságban oda visszük eléd. Köszönjük, Urunk, hogy nem csak az örömünket, hanem a gondjainkat, a fájdalmainkat, a bánatunkat is elsírhatjuk neked. Olyan jó, Urunk, hogy te ismersz bennünket, látod, tudod, mi van a szívünkben, látod azt is, hogy most ezekben a napokban milyen érzések telepedtek a lelkünkre. Köszönjük neked, Urunk, hogy te nem csak ismersz bennünket, hanem te olyan Úr vagy, akinek van hatalma a vigasztalásra, a szabadításra, életünk megújítására, mindannak a helyrehozására, amit mi, emberek, elrontottunk és elrontunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy téged, aki ilyen Úr vagy, mi megismerhetünk. Köszönjük, hogy most is szólni akarsz hozzánk. Áldunk és magasztalunk azért, hogy nem csak mi szólíthatunk meg, hanem beszélgethetünk veled. Add, Urunk, hogy ez a mai Isten tisztelet is hadd lehessen ilyen veled folytatott beszélgetés, mely után békességeddel, a te örömöddel a szívünkben távozhatunk el. Jézus Krisztusért, egyszülött fiadért kérünk. Maradj így, légy így velünk, szent lelked által. Amen. Isten üzenetének meghallgatására készülve a 226. dicséretünk első 2 verszakát énekeljük. 226. dicséretünk így kezdődik. Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom, ébeteg voltomban nincs kitől gyógyulnom. Az előbb hallott igeszakasz mellett olvasom még Isten beszédét János evangéliumából, illetve Márk evangéliumából. Először János evangélium a 15. fejezetéből, a 12. verstől a 15. versig terjedő szakaszból. Jézus Krisztus mondja, az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtul adtam néktek. Márk evangélium a 15. fejezetéből, a 16. verstől a 19. versig terjedő rövid szakaszból hangzik még hozzánk Isten beszéde. A katonák elvitték Jézust a palota belsejébe, a helytartóságra, és összehívták az egész csapatot. Felöltöztették bíborba, tövisből font koronát tettek a fejére, és elkezdték köszönteni. Üdvözlégy, zsidó királya! Nátszállal verték a fejét, leköbdösték, és térthajtással hódoltak előtte. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Vigasztalásra szorulok, vigasztalnom kellene. Ez a kettős érzés most ezekben a napokban talán különösképpen is felerősödik bennünk. Nekem is vannak veszteségeim, ugyanakkor annyi szenvedéssel találkozom. S tegyük hozzá, de jó, hogyha észreveszem mások fájdalmait, baját, hiszen egyre többen vannak, akik csak saját magukkal foglalkoznak, csak a maguk kicsi világa körül forognak, és már nincs bennük fogékonyság mások szükségei, fájdalmai iránt, megértés és együttérzés a szenvedő iránt. Jobb, az Ószövetség nagy szenvedő alakja is hasonló miatt panaszkodik. És amikor olvassuk az ő szavait, és hallottuk hozzá az evangéliumnak az üzenetét, akkor keressük ezekre a kérdésekre a választ, hogy hogyan is adhatjuk hát akkor mi azt, amire a szenvedőnek szüksége van. Hogyan válhatunk egyáltalán erre képessé? Hogyan tudunk mi vigasztalni, és hogyan vigasztalódhatunk meg mi magunk szomorúságunkban. Ezekre a kérdésekre keresve a választ, az első, amiről mindenképpen beszélni kell, hiszen ezek az ige szakaszok is, a három közül kettő különösképpen is erről szól, az a szenvedő kiszolgáltatottsága. Jobbról, hogyha elolvassuk az egész könyvet, de legfőképpen az elejét, akkor látjuk azt, hogy elveszítette a gyermekeit, anyagi javait, s ráadásul a testét még rettenetes, kínos betegség gyötörte. Ott állt kifosztottan, mint egy lecsupaszítva. Lehetőségei és eszközei sem voltak ahhoz, hogy a sorsán fordítani tudjon. Szeretett gyermekeit, akikért, amíg ők éltek, naponta imádkozott, nem tudta visszahozni a halálból. Anyagi helyzetét sem tudta egyik napról a másikra rendbe hozni, s biztosító pedig akkor még nem létezett, mint a mi világunkban, hogy a kárt enyhítse vagy megtérítse. És mindezt pedig még fokozta az az égő, viszkető, és ki tudja még milyen érzés, amit a testében kellett neki elviselnie, amit a betegsége okozott. Honnan vegyek erőt a várakozásra? Mi lesz a végem, ha meghosszabbodik is életem? Nem vagyok olyan erős, mint a kő, nem érzből van a testem. Hát nem kapok segítséget? El van zárva tőlem a szabadulás. Kiáll föl nyomorúságában Jób. Az átélt veszteségek kialakították és erősítették benne a kiszolgáltatottság érzését. Történetéből azonban az is kiderül, hogy a barátai meglátogatták őt. Mondhatnánk azt, hogy nem hagyták magára, mellé álltak. De hogyan álltak mellé? Ha olvassuk a beszélgetéseket, amelyek ott közöttük folytak, akkor valami olyan kép alakulhat ki bennünk, hogy inkább még erősítették a kiszolgáltatottság érzetét jobban, mint sem, hogy enyhítették volna. Sok tényező hozzájárul ahhoz, hogy a 21. század emberére is rászakad a kiszolgáltatottság érzése. Pénzügyi válság. Napjainkban rengeteget olvashattunk és hallhattunk róla. Az egészségügy tönkretétele, az emberi kapcsolatok fellazulása, és még hosszan lehetne sajnos folytatni a sort. Pedig éppen ilyenkor kellene összefogni, egymást támogatni, bátorítani. Nekünk, keresztényeknek, azaz, akik Jézus Krisztushoz tartozónak valljuk magunkat, ez még tőle kapott küldetésünk is. Emlékezzünk csak Jézus szavaira, amelyek János evangéliumából hangzottak hozzánk. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Jób, miközben a panaszait sorolja, egy ilyen mondatot is mond. Baráti szeretetre van szüksége a szenvedőnek. Vágyunk mi is igazi baráti szeretetre. Ha így van, akkor válhat valódi jó híré, örömhíré számunkra az, amit az evangéliumokból hallottunk, egész pontosan János evangéliumából, Jézusnak e szavai, titeket azonban barátaimnak mondalak. Mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtul adtam nektek. Ez azt jelenti, hogy mindenki, aki Jézus Krisztus tanítványává, követőjévé szegődik, az baráti kapcsolatba kerülhet Jézus Krisztussal. Megtapasztalhatja a szeretetét. És Jézus nem csak beszélt a szeretetről. János evangéliumából ugyan a szavait olvastuk és hallottuk. De nagyon jól tudjuk, hogy az ő szeretete cselekedetekben mutatkozott meg. Tetteivel támasztotta, mint egy megerősítette a szavait. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért, mondta a szőlőtő és a szőlővesző példázatához kapcsolódva. És aztán pedig nem sokkal később engedte, hogy beleverjék a szögeket a kezébe és a lábába. Nem menekült el Gecsemáné kertjéből, akkor, amikor megérkezett az áruló Júdás vezette csapat az ő elfogására. Engedte, hogy hamis vádakat hozzanak fel ellene. Azt is, hogy a főpapok által felbújtott nép, amikor választani lehetett közte és Barabás között, akkor Barabást válasszák. Megostoroztatását sem akadályozta meg. Engedte azt is, hogy Pilátus, így olvashatjuk, e szóval kiszolgáltassa őt, hogy megfeszítsék. Jézus Krisztus teljes mértékben átélte a kiszolgáltatottságot. Ráadásul ő úgy élte át a kiszolgáltatottságot, hogy ő tehetett volna mást. A Getsemáné kertben e szavakkal intette a védelmére kelő és ezért kardot rántó tanítványt. Azt gondolod, hogy nem kérhetném meg atyámat, hogy adjon mellé most 12 sereg angyalnál is többet? De miképpen teljesednének be akkor az írások, hogy ennek így kell történnie? És mi már hozzátehetjük azt is, hogy miképpen szabadulnánk ki akkor a bűn és a halál hatalma alól. És ez azért nagyon fontos kérdés, mert minden kiszolgáltatottságunknak gyökere ez igazából. Méghozzá az, hogy a gonosz és a halál kiszolgáltatottjai vagyunk. Tehetetlenek vagyunk a gonosszal és a halállal szemben. Jézus nagyon jól tudta ezt. Azt is tudta, hogy nincs más megoldás számunkra, csak az, hogyha ő engedi azt, amiről már az ószövetségi proféták is írtak, hogy azt végrehajtsák rajta, hogy keresztre feszítsék. Önként vállalta a kiszolgáltatottságot, azért, hogy kimenekítsen bennünket a halálos kiszolgáltatottságunkból. Önként vállalta a kínos kereszthalált azért, hogy ne kelljen nekünk senkire és semmire szorongva gondolnunk. Azért, hogy egyedül az ő szeretete vezethessen bennünket. Hogy egyedül az ő szeretete készíthessen mindarra, ami a saját életünket is élhetővé, tartalmassá, gazdaggá teszi, és ami a körülöttünk lévők fellélegzését is munkálja. Azzal, hogy Isten országába elsegítve, annak levegőjét szívhatja már magába. S végső soron mindez nem csak a saját tartalmas életünket, nem csak a többiek üdvösségét, javát szolgálja, hanem Isten dicsőségét is. De mit is jelent számunkra mindez? Az, amit Jézus Krisztus vállalt, az, hogy ő a teljes kiszolgáltatottságot önként vállalta. Mit jelent számunkra, mint szenvedők és mint vigasztalók számára? Szenvedőként azt, hogy kérhetjük tőle, üdítse fel elgyötört szívünket és lelkünket igazi, szabadító és baráti szeretetével. Vigasztalóként is nagy-nagy szükségünk van az ő szeretetére, az ő megértő, együttérző, szánalomra induló szeretetére. Néhány bibliai példán keresztül hadd szemléltessem ezt most. Honnan vegyek erőt a várakozásra? Kérdezte Jób, és nem egyszer talán mi is. De honnan is? Jézushoz egy alkalommal odament egy édesapa, az egyik zsinagóga előjárója. Segítséget kérve halálosan beteg leánypája számára. Jézus elindult az otthonába. Útközben azonban egy 12 éve szenvedő asszony is igényelte az ő segítségét. Közben pedig teltek múltak a percek. Mi lesz a leányommal? Kínlódott magában ez az édesapa. Lehet, hogy késő lesz, mire visszamegyünk. És közben jönnek a követek a házától, és jelentik, hogy a leányod meghalt. Ne fáradj most már a mestert. Jézus azonban valami különöset mond. Azt mondja ennek a kétségbe esett édesapának, hogy ne félj, csak higgy. Mintha valami olyasmit mondana, hogy ne a körülményekre nézz. Ne arra, ami most látható, meg ne arra gondolj, amit most hallottál, hanem tekints rám. Légy csak türelemmel. Hited összekapcsol velem, és azon, mint csatornán keresztül áradhat a szívedbe az én erőm. S ezt nem csak az az édesapa tapasztalhatja meg, hanem mi, 21. század emberei is. Ne félj, csak higgy, s akkor a hitünk csodálatos csatorna lehet az ő áldásai számára, nem csak az ereje, hanem egyéb ajándékai és áldásai számára is. Milyen is ez a szeretet, amelyet Jézusnál figyelhetünk meg még? Azt is el lehet mondani erről a szeretetről, hogy nem ítélkezik. Baráti szeretetre van szüksége a szenvedőnek, mondja Jób, ha elhagyta is a mindenható félelmét. Igaza van Jóbnak. Amikor azt mondja, hogy baráti szeretetre van szükség a szenvedőnek, még akkor is, hogyha elfordult Istentől. Hát, hogyha valaki nem marad hűséges az Úrhoz, azt nem leteremteni kellene inkább? Hogyha eltávolodott tőle, nem ledorongolni kellene? Nem azt kellene mondani, hogy lám, lám, itt van a tetteidnek a következménye. Most aztán láthatod és viselheted azokat. Jó barátai valahogy így vigasztalhatták őt, hiszen ezt kérdezi Jób, de mire való örökös feddésetek? Hányszor hasonlítunk talán mi is ezekhez a barátokhoz? Olyan könnyen a másik fejéhez vágjuk azt, hogy te kerested magadnak a bajt. Lehet, hogy nem mondjuk ki, mert annál intelligensebb embereknek tartjuk magunkat, de belül ott van az ítélet a szívünkben meg a gondolatainkban. De mi lenne, ha mindez inkább imádságba foglalnánk? Hogyha fohászkodnánk a bajban lévőkért, a szenvedőkért, vagy hogyha még nem tudunk azért az illetőért igazán őszintén imádkozni, akkor pedig ezt mondanánk el imádságban Istennek. És kérnénk azt, hogy szabadítson fel bennünket arra, hogy őszintén tudjak érte imádkozni. Mennyi áldás érkezhetne így is az életünkre, közénk, a gyülekezeti közösségünkbe is, hogyha így tudnánk egymásra gondolni, és így hordoznánk egymást szeretetben. De ezekből az igékből az is kiderül, hogy a Baráti szeretet. Ez a Krisztus baráti szeretet. Ez együttérző, empatikus szeretet. Megpróbálja beleélni magát a másik lelki állapotába, helyzetébe. És hogyha ezt komolyan megteszi, akkor például rájöhet olyasmire is, hogy a szenvedés okozta keserűség bizony megronthatja a józan ítélő képességünket is. Beárnyékolhatja a tisztán látásunkat. Sötét szemüveget tart elénk, és azon keresztül nézzük a világot, az embereket. És aztán ennek megfelelő lesz a beszédünk is. És a megjegyzéseket éppen ezért ezt is figyelembe véve kellene hallgatnunk, és aztán mérlegelnünk. Jobb így van erről. Bárcsak igazán mérnék meg elkeseredésemet, szenvedéseimmel együtt tennék mérlegre. Bizony súlyosabb a tenger homokjánál, ezért voltak balgák szavaim. Szavakért akartok megfedteni? Hiszen a szélnek szól a kétségbe esett ember. Végül ez a Krisztus baráti szeretet, ez felmutatja és erősíti a reménységet a szenvedőben. Mi lesz a végem, ha meghosszabbodik is életem, gyötrődik-e kérdéssel Jób, és valószínűleg bennünket sem hagy hidegen ez a kérdés. És milyen jó, hogy Jézus Krisztus senkit nem tart bizonytalanságban. A testvérét elveszítő Mártának a feltámadásról beszél. Feltámad a testvéred, jelenti ki neki. Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon, válaszolja neki Márta. És ekkor hangzanak el Jézus Krisztus egy csodálatos, felemelő és vigasztaló szavai. Én vagyok a feltámadás és az élet. És aki hisz én bennem, az ha meghal is, él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Olyan jó lenne, hogyha ezzel a hittel, és erre a Krisztus baráti szeretetre kész lélekkel tudnánk együtt imádkozni Füle Lajos egyik négy sorosát, azt a négy sorost, amelyet az a bizonyos képes naptár, amely készült az ő négy sorosaival éppen erre a hónapra ajánl. Kezedbe ez a címe. Ha létezem csak olykor, s nehezen, rossz napjaim is kezedbe teszem. Atyám, te látod, s tudom, megadod a segítséget, a bocsánatot. Amen. 240. énekünk első és második verszakait énekeljük. 240. dicséretünk első két verszakát énekeljük. Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek. Urunk Istenünk, a mi vállunkat is különféle terhek nyomják. Mi is annyiféle gonddal, problémával küzdködünk. Számunkra sem ismeretlen a bánat, a fájdalom. S te mégis arra kérsz bennünket, hogy legyünk a te szeretetet továbbadói, s így legyünk mi inkább vigasztalók, hogy hagyjunk föl a magunk sajnálgatásával, a panaszkodással, a kesergéssel, s legyünk olyan emberek, akik biztató, bátorító, vigasztaló szóval tudnak odaállni a szenvedők mellé. Urunk, köszönjük neked e megtiszteltetést. Köszönjük, hogy ilyen magasra emelsz bennünket, hogy ezt a feladatot bízod ránk. Urunk, azonban annyira érezzük azt, hogy nem vagyunk képesek, hogy legalábbis sokszor nem vagyunk képesek így ott lenni az emberek között. Hogy sokszor inkább mi magunk áhítozzuk még a szeretetet, a megértést, az odafigyelést, nem hogy mi nyújtanánk ezt a körülöttünk lévőknek. Köszönjük, Urunk, hogy te azonban világossá tetted számunkra, s most is ezt cselekedted velünk, és akarod is megtenni, most az imádság alatt is, hogy tényleg lehetséges ez veled együtt, hogy a magunk erejéből erre valóban nem vagyunk képesek. De hogyha igazán veled élünk, veled járunk, akkor mégis lehetségessé válik, mert semmi sem lehetetlen a hívőnek. Bocsásd meg, hogy mi azonban olyan kis hitűek vagyunk sokszor, hogy énekeltük, hogy megragadunk téged igaz hitünkkel, de hol is van igazából ez az életünkből, hogy így megragadnánk? De most arra kérünk, segíts ebben nekünk. Segíts nekünk abban, hogy a félelem helyett engedjük, hogy a te lelked tölthesse be a szívünket egészen, s a te lelked bátorítson, erősítsen bennünket. Urunk, úgy szeretnénk valóban így a te munkatársaid lenni, betölteni a küldetésünket. Köszönjük, hogy előttünk jársz. Arra kérünk téged, segíts, hogy ne tévesszünk soha szem elől, hogy valóban rád tekinthessünk mindenkor, s engedjünk neked mindenben, hiszen úgy válhatunk egyre alkalmasabbakká a mi küldetésünk teljesítésére. Áldj meg így bennünket, egész gyülekezetünket, azokat is, akik most nincsenek itt, értük is így imádkozunk, s kérünk téged, hogy te légy a szenvedők, a sírók vigasztalója. Úgy is, ahogyan most beszéltél róla általunk, adj nekünk nyitott szemeket. Fogékony, érzékeny, erre érzékeny szívet. Imádkozunk különösképpen is, Urunk, a feke családért, azért a családért, amelynek tagjai igazán át kellett, hogy éljék ezekben az elmúlt napokban a veszteséget, a szenvedést, a fájdalmat. Hadd tapasztalhassák meg mindeközben szeretetedet, és ez a szeretet gyógyíthassa a szívüket. Ez a szeretet te magad adhass nekik erőt, békességet. Áld meg így kérünk minden gyászolót, minden megszomorodott szívet, Jézus Krisztusért, a te egyszülött fiadért kérünk. Ámen. Együtt imádkozzuk most a mi Urunk Jézus Krisztusunktól a szamolt imád. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Most pedig figyeljünk együtt gyülekezeti életünk eseményeire, híreire. Mindenek előtt a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira hívok mindenkit sok-sok szeretettel. Hétfő este 7 órától a keresztkérdések kurzusunk lesz. Szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőttöt tartunk. Csütörtökön este 6 órától bibliaóra lesz. Pénteken 3-4 órai kezdettel a konfirmandusok számára lesz előkészítő óra, 7 órától ifjúsági biblióra, és ugyancsak 7 órától bibliakör lesz. Egy hét múlva vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától tartunk istentiszteletet, ezzel egy időben gyermekórát lent a gyülekezeti helyiségünkben. Hadd mondjam itt el azt, amit már a korábbi vasárnapokon is hirdettem, hogy szeretnénk a gyermekek számára, így az istentisztelettel együttőben két csoportban tartani foglalkozást, külön az óvodáskorúaknak és külön az iskoláskorúaknak. Ehhez azonban várunk munkatársakat, úgyhogy kérjük a testvéreket, hogy hordozzuk imádságban, és figyeljünk így a mi Urunk vezetésére, hogy megláthassuk, illetve ki megérthesse Istennek az elhívó szavát, és mi pedig megláthassuk, hogy kik azok a testvérek, akik ezt a szolgálatot végezhetnék, ebbe bekapcsolódhatnának. Ugyancsak van lehetőség most már arra, hogy az egészen kicsi gyermekekkel is hallgassuk az istentiszteletet a templomunk szintjén, tehát a földszinten található helyiségekben, ahová ki van vezetve a hang is és a kép is, tehát oda be lehet menni a kicsikkel, és közben azért lehet hallgatni az ige hirdetést. Egy hét múlva vasárnap, mivel hónap második vasárnapja, azért istentisztelet után imaóra is lesz, tehát készüljünk így következő vasárnap délelőttünkre. A keresztkérdések kurzus csendes hétvégéje november 21-től lesz 23-áig. Várunk jelentkezőket a gyülekezetből is erre a hétvégére, ugyanis mi nem fogjuk betölteni azt az épületet, amelyet lefoglaltunk arra a hétvégére, úgyhogy van lehetőség arra, hogy néhányan még hozzánk csatlakozzanak, hogyha szeretnénk egy hétvégére kicsit csendben lenni, úgy igazán az Úrra figyelni, akkor ez azt gondolom, hogy megfelelő alkalom erre. Tehát ez november 21-től 23-án lesz. A karácsonyi hírlevelünkbe várjuk a testvérek írásait, bizonyságtételeit, mit jelent a karácsony számunkra, mindaz, ami karácsonykor, az első karácsonyon történt, illetve másról is lehet bizonyságot tenni, ez csak egy ötlet. Ugyanúgy egy ötlet az is, hogy a mögöttünk lévő ünnepség sorozatról, ott kapott áldásokról, benyomásainkról szintén szabad írni, úgyhogy bátorítjuk, biztatjuk a testvéreket, hogy járuljanak hozzá így módon is a hírlevelünkhöz. Presbiter testvéreket arra kérem, hogy istentisztelet után maradjanak itt egy rövid megbeszélésre. Nem soká advent időszaka kezdődik, és adventhez most már hozzá tartozik a városi adventi gyertyagyújtás is. Ezeken az estéken a különböző felekezetek szoktak szolgálni különböző módon, énekkel, zenével, irodalmi betéttel, igehirdetéssel, imádsággal. Az első adventi szombat estén a mi gyülekezetünk énekléssel, illetve énekzenével járul hozzá ehhez az adventi gyertyagyújtáshoz. Úgyhogy az a kérésünk most, hogy aki szívesen bekapcsolódna az éneklésbe, tehát szeret énekelni, szívesen énekelne ezen a bizonyos szombat estén, ez november 29-e lesz, este 5 órától, akkor az istentisztelet után keresse meg Tóth Emese teológus testvérünket. Arra kérlek, hogyha valaki netán még nem ismerne, gyere ide ki középre, hogy lássam téged, hogy kit kell megkeresni. Tehát ő a Tóth Emese, és őt keressük meg, akik szeretnénk, hogy szívesen énekelünk. Hirdetem azt is, hogy november 8-án, szombat este 6 órai kezdettel a kőbányai, tehát Budapest kőbányai gyülekezet termében egy nagyon érdekes koncertre kerül sor, rokon népek zenéje fog felhangzani ott, ritkosság számba menő ének, illetve zenedarabok, torok és csuvas énekek is. Aki szívesen hallgat ilyeneket, aki szeretne megismerkedni a rokon népeink zenéjével, az tehát november 8-án, szombat este 6 órára fáradjon el a kőbányai gyülekezeti termébe. A Calvin kiadótól megérkezett a felhívás arra nézve, hogy nyújtsuk be megrendelésünket a jövő évi bibliaolvasó kalauzzal, illetve képes Calvin kalendáriummal kapcsolatban. Ezért hadd kérjem azt, hogy aki szeretne kérni, az hátul jelezze iratterjesztő testvérünknél, Editnél az igényeit. És hadd ajánljuk az iratterjesztés egyéb könyveit is a testvérek figyelmébe. Az adakozás lehetőségét említem még, tudjuk, hogy a mi Úrunk Istenünk szereti és megáldja a jókedvű adakozókat. Hirdetem azt, hogy az október havi perselypénz az 137.270 forint volt, és a diakónia feliratú perselybe pedig 124.000 forint volt. Emlékszünk bizonyára arra, hogy a diakónia feliratú perselybe most a lépcsőházunk befejezéséhez gyűjtünk még pénzt, tehát ha még szükséges pénzt ahhoz, hogy be tudjuk fejezni, hogy az üvegezés is megtörténjen, ehhez tehát eddig 124.000 forint érkezett. Isten áldja meg az adakozó testvéreket. Most pedig a 371. dicséretünket énekeljük, de mielőtt énekelnénk, még hadd köszöntsen nagyon sok szeretettel gyülekezetünk beosztott, vagy volt beosztott, nem tudom, hogy kell mondani, lelkipásztorát, Bogyó Juditot, aki itt ül az oldalsó részben, és aki a kisbabájuk születése után most van itt először a templomban, hogy hálát adjon az Úristennek, gyerete is egy pillanatra ide. Együtt örülünk annak, hogy Isten megáldotta őket, Mihály nevezetű kisfiúkkal, aki gondolom, hogy Isten tisztelet után azért látható lesz, mert itt van, az, ő is valahol az épületben. Ezek után tehát akkor a 371. dicséretünket keressük, meg is énekeljük el végig mind a 7 versével. Kérjük a mi Urunk Istenünk lelkét, hogy legyen velünk továbbra is, vezessen bennünket, tegyen alkalmassá arra, hogy vigasztalni tudjunk. Az utolsó versét majd fennállva énekeljük. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orszáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orszáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk viszontlátásra, és akkor a presbiter testvéreket, illetve az énekelni vágyó testvéreket kérjük, hogy maradjanak itt.